Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a propaganda témakörével foglalkozunk. Ráadásul mostanában sokat halljuk a háborús propaganda kifejezést is, egy picit lehet, hogy ez is szóba fog ma kerülni, mindenképpen harctéri kommunikációról és hadászati, pszichológiai hadviselésről fogunk beszélgetni Mező Ferenc pszichológussal, akit nagy szeretettel köszöntök.
Szeretettel köszöntök mindenkit, üdvözöllek.
Megbeszéltük, hogy a hivatalos kiejtése ennek, amiről beszélni fogunk, ez a PSYOPS, ezt nem fogjuk többször használni, ezt most elmondtuk, de tárjuk fel, hogy mi ez a lélektani hadviselés, és akkor ennek aprópóján elindulunk ezen a témán.
Egyik a legtágabb fogalom az lesz a lélektani hadviselés magyarul. Psychological warfare-nek szokták angolul nevezni, vagy Psywar a rövidítése. Ez a legtágabb fogalom ebbe a témakörbe, mert ebbe minden belefér, akármelyik nemzet, akármelyik koalíciónak a lélektani hadviselési tevékenységét beleértjük. Ez a Psywar, ez ilyen 1920-ban keletkezett fogalom.
Tehát első világháborút zártunk, és akkor jött be.
Így van, akkor alkották meg ezt a fogalmat.
Már hát fogalom, mert gondolom, hogy a tevékenység az megjelent.
Hát akkor egy kicsit visszalépnék.
Bocsánat. Igen, lépjünk vissza. Jó.
A lélektani hadviselés az egyidős az emberiséggel. Onnantól kezdve, hogy az első ember elkezdett kommunikálni a társával, akár verbális, akár nemverbális jelzésekkel, és erőt mutatott ott, ahol nincsen erő, vagy sebesülés mutatott ott, ahol nem volt valódi sebesülés, onnantól kezdve azt már a lélektani hadviselésnek az előszobájának tekinthetjük. Aztán a történelem, ahogy alakult, egyre fejlettebb technikák lettek, akár a beszéd, akár az íráskészséget veszük figyelembe, akár a rádió vagy a televíziós távközlés veszük figyelembe, vagy akár napjainkban az internet és az online térnek a fogalmát. Ez mind-mind alkalmas média arra, hogy embertársainkat befolyásoljuk, akár katonai célok elérése érdekében is.
És akkor ez a 920-as fogalomalkotás, ez mihez kötődik vagy kötődött? Milyen paradigmaváltás hozta ezt?
Az első világháborúnak ugye a végén vagyunk, és akkor jelent meg először a szakirodalomban ez a fogalom. Akkor kezdtek el azzal tanakodni, hogy valami van, amit idáig esetleg nem feltétlenül vett tudatosan figyelembe a hadviselés. Ez se jó, amit mondok, mert ez a lélektani hadviselés, ez való mindig benne volt hadviselésben. Időszámításunk előtt 4. században élt egy nagyon híres hadművészeti stratéga, Sun Tzu vagy Sun Chan-nek szokták őt ejteni. Önneki a Hadviselés művészete című könyvébe szinte az ABC-je le van írva a lélektani hadviselésnek, olyan szinten, hogy a mai NATO doktrinák is Sun Tzuhoz nyúlnak vissza, és nagyon sok más doktrina is. Sun Tzu elmondta, hogy a háború a csalás útját járja, és van egy nagyon éres mondás, sokszor idézzük ebbe a témakörbe, nekem nagyon tetszik, nagyon tudok vele szimpatizálni, ő azt mondja, hogy nem az igazán ügyes, aki 100 csatába győzni tud, hanem az, aki harc nélkül vesz erőt az ellenségen. És itt ennek a lélektani hadviselésnek valahogy ez lenne a lényege. A lélektani hadviselés egy nem kinetikus, nem halálos fegyver, nem a modernkori hadviselésbe, aminek erő sokszorozó hatása van. Nem biztos, hogy önmagában elégséges, de az egyéb műveleteket nagyban tudja támogatni.
Ide értjük egyébként a saját tábornak, vagy a saját hadseregnek a befolyásolását, feltüzelését, befolyásolását, vagy ez kifejezetten az ellenség megtéveszt vagy befolyásolására tör.
Alapvetően a lélektani hadviselés, mint ez a legtágabb 1920-as fogalom, ez a saját oldalra, a semleges oldalra és az ellenséges oldalnak a négyében a manipulációjáról is szólt, ami ennek a műsornak is való a témája, ugye. Ugyanakkor 1945-ben voltak olyan fogalmak, amelyek kellemetlenné váltak, mert ilyen negatív konnotáció lett, ilyen volt a propaganda kifejezés is, ami 17. században a pápai rendelet volt, arról szólt, hogy a hitet hogyan terjesszük, propagáljuk ezt a dolgot, de annak is egy idő után ugye politikai színezete lett. Ez a lélektani hadviselésnek is egy nagyon kellemetlen, negatív vonzata lett, arról szólt az akkori elképzelés szerint, hogy hogyan manipuláljuk embertársainkat, majdnem etikai korlátok nélkül, és akkor felmerült az igény arra, hogy pláne itt NATO körökbe alkossuk meg ennek valamilyen módon az új doktrináját, és ennek azt a nevet adták, hogy PSYOPS, ez a lélektani, vagy katonai lélektani műveleteknek, Psychological operationsnek lehet fordítani. A katonai lélektani műveletnek pedig azt nevezzük, ahol tervezett lélektani beavatkozás van, katonai beavatkozás van. Tehát az nem szájobsz, hogyha véletlenül, mit tudom én, eldobok egy narancsot, valaki az gránátnak nézi, kiállt egy bomba, és a félváros menekül már is onnan, az egy véletlen.
De ha legközelebb csinálom.
De hogyha ez tervszerűen történik, onnantól kezdve az már annak tekinthető. És innentől jött az, hogy a NATO doktrinába, ebbe a Science doktrinába pedig nagyon erősen le van írva, kőbe van vés, hogy a saját oldal ellen nem alkalmazunk lélektani hadviselést. Így kanyarodok vissza az eredeti kérdéshez, hogy saját oldalán is vagy nem.
Értem.
Lélektani hadviselés van általában, amit bármi kontinensen, bármi korban, bármi hadviselőfél csinálhatott, de hogyha a SIOPS fogalmat használjuk, NATO doktrinának terminológiai megfelelően, akkor abban le van írva, kőbe van vésve, hogy saját oldalt nem manipuláljuk.
És akkor a hátországra is valószínűleg inkább egy másik fajta propaganda, vagy háborús propaganda vonatkozik, nem pedig ez a
így van, de ott élesen különbséget kell majd tenni a katonai, illetve a politikai és egyéb gazdasági.
Így van, és most alapvetően a hadászatiról beszélgetünk, a katonai célról beszélünk. Ez a, mondtad ugyan a régi példákat, a kínaiakat, megfélemlítés, vagy a gyengének mutatkozás, ez a két skála tulajdonképpen, vagy hol lehet még itt találni ilyen
rengeteg
területet?
Rengeteg, nagyon sok színű a lélektani hadviselésnek az eszköztára, példatára. Az a része is, hogy hogyan hatunk az emberi pszichére, mint különben az egész hadviselésben a legsérülékenyebb tényezőre. Az emberi pszichének nincsen páncélja, nincsen álcahálója, egyszerűen, nagyon egyszerűen és gyorsan manipulálhatóak az ismeretek, az érzelmek, viselkedési szándékok, és hát bizony minden korban előfordult az, hogy mondjuk az emberi szükségletekre hatottak a lélektani hadviselés kapcsán. A NATO doktrina furcsa módon visszanyúlik a humanista pszichológiának a szükséglet hierarchia elképzeléséhez, elméletéhez, a Maslow-féle szükséglet hierarchiához, amiben az az érdekes, hogy egy humanista elmélet, emberközpontú, de mégis annyira jól fel lehet építve, hogy akár katonai alkalmazása is tökéletesen jól működik.
Tehát negatív irányba is lehet használni ugyanezt a fajta Maslow-piramist.
Nem mondanám, hogy negatív irányba. Tehát itt megint
hát a szükséglet alapon van, ugye?
Az a furcsa dolog, hogy megint ilyen negatív konnotációt rakunk ehhez, hogy lélektani hadviselés. Ott kezdődik a dolog, hogyha valaki csinál egy hadicselt, mondjuk a magyarok színlelt visszavonulást művelnek, és a domb mögött bevárják az ellenség, és legyőzik őket, és mi magyarok vagyunk, és mi vagyunk a győztes fél, akkor ez egy brilliáns hadicsel, egy bravúr. De hogyha velünk csinálják meg ezt, akkor ez egy nagyon aljas dolog. Tehát maga a lélektani hadviselés az nem jó, vagy nem rossz. Attól függ, hogy ki mire használja, és etikusan használja, vagy nem etikusan használja. A propaganda kapcsán tipikusan meg szokott nevezni ez a lélektani hadviselés doktrina háromfajta propagandát, színkód alapján, a feketét, a szürkét és a fehéret. A fekete propaganda a legetikátlanabb, nem tudjuk, hogy kitől származik az információ, az se biztos, hogy igaz az információ, de ezzel lehet hatni, akár bemártani másokat, ellenségképet létrehozni, hogy történelmi példákat kértél, hogy mondjak például a kokáért. Hogyan lehetett mondjuk előidézni azt, hogy a németektől féljenek a szovjet állampolgárok, vagy bárki állampolgár, nagyon erősen terjesztették, hogy mint a régi Teutón a lovagok, megeszik a gyerekeket, és élve elégetik az embereket, és abban a pillanatban, hogy az ellenség dehumanizálva van, teljesen ördöginek van mutatva, onnantól kezdve a jóérzésű hétköznapi állampolgár, mint a kedves hallgatók, te, én, úgy hozza a sors, hogy be kell vonulnunk katonának, úgy hozza a sors, hogy fegyvert adnak, és használni kell azt, de hogyha mi arra vagyunk szocializálva, hogy az élet fontos, és a lelkiismeretünkkel ez nincs összhangban, hogy én öljek, akkor ez necces. Egészen addig, amíg nem dehumanizáljuk az ellenségét, és ezek embertelen állatok. És minden háború ezt meg lehetett találni, hogy van egy ellenségkép gyártás, ami segített abba, hogy ezeket a lelki agályokat a saját oldal, ez pont arra például, a saját oldal katonáival fel lehessen oldani.
A szürkét akkor most átugrom, vagy a fantáziánkra bízom, de azt mondod, hogy etikusan is lehet használni a lélektani hadviselést. Itt egy picit én elveszek, de ha találunk rá jó példát, hogy mi az, amire azt mondjuk, hogy na, ez viszont nagyon etikus.
Mondanék egy példát akkor ebbe az esetbe. Képzeljük el azt, hogy német fiatalokat a II. Világháború során besoroztak. Voltak itt fanatizáltak, és azért voltak közöttük olyanok is, akik nem akartak harcolni, menni kellett. 50 évnél korábbi példákat én nem akarok nagyon mondani, de hallottunk ilyet mostanában is a médiába. Minden esetre képzeljünk el, hogy vannak ilyen fiatalok, akik kényszerből vannak a hadszíntéren, a hozzánk képes ellenséges csapatban. És mi történik abban az esetben, hogyha nekik röpcédulákon keresztül, vagy akármilyen médián keresztül eljuttatjuk azt a hírt, hogy abban az esetben, hogyha mondjuk ezt a röpcédulát magadhoz veszed, felmutatod, dezertálsz, ott hagyod a csapatodat, megjelensz a mi sorainkba, akkor biztosítjuk neked a hadifogságot, tisztességes ellátás, egészségügyi ellátást, megúsztad azt a harcot, amivel te nem értesz egyet, és ez még azt mondanám, hogy ez mindig a jobb oldal, a jobb része, mint hogy agyba főbe véres háborúkat vírunk, és tök ártatlan embereket ölünk meg a hadszintéren, olykor tarthatatlan hadászati célok.
Ját. Hát vagy hogyha ezzel a szórólappal megjelenik szegény, és mégsem biztosítják neki a hadifogoly státuszt, hanem egy átverés volt.
Van benne lutri. Van benne lutri, de a NATO-nak az a elképzelése, a délszláv háború is voltak ilyen cédulák, a cédulának az egyik felén ott volt egy tank, látható, hogy olyan típusú tanknak a sziluettje, amit akkor ott a ellenséges erők használtak, és volt egy célkereszt, ami pont a tankra mutatott. Furcsa módon a NATO szimbólum az rajta volt a célkereszten, és az volt a felirat, hogy ne várj meg. A másik oldalán pedig ott az üzenet, hogy pajtás, itt és itt vannak ezek a táborok, várunk téged, ne háborozzunk egymás ellen, mert nem biztos értelmetlen, mert nem fogtok nyerni úgyse. Ez én mindig azt mondom, hogy mindig a jobb oldal annak, mint hogy nagyon véres emberten háborúkat.
Hát nyilván az ölésnél fel. Minden egy jobb megoldás, persze. Én azt olvastam, hogy nagyon odafigyelnek ezeknél a szórólapoknál, hogy nagyon helyes nyelvtani megfogalmazás legyen az ellenséges ország nyelvén.
Méghozzá nem csak a szórólapoknál, hanem a lélektani hadviselésben vannak rádióadások. Annak idején, minden ország megcsinálta mások a II. Világháború alatt. Kiváló német állampolgárok hallották a híreket, amit a szövetséges erők hamis rádióadói adtak német nyelven, és teljesen dezorientálták az illetőket. De ugyanígy Franciaországban az egyik legsikeresebb lélektani hadviselési mozdulat az volt, amikor németek adtak francia nyelvű kamuadást, álladást, és akkor a pánikot keltettek, hogy zűrzavar támadt az utakon, mindenki felvissza menekült, és ezzel a szövetséges erőknek a felvonulását, a németek felvonulását nagy mértékben le lehetett lassítani, támadni. De itt tényleg azt mondom, hogy átugrottuk a szürkét és a fehér propagandát, azért a hallgató kedvéért csak érdemes megjegyezni, hogy a fekete az, amikor teljesen dezinformáció, és nem tudjuk a forrást, a szürke az, amikor esetleg igaz az információ, de esetleg a forrás, vagy valami kis bibi van, nem teljesen tiszta, és a fehér propaganda az, amit a NATO doktrina szeretne megvalósítani, az pedig az, hogy ismert a forrás és eredeti a forrás, igaz hírekkel, információkkal megyünk, és ezeken az információkon keresztül próbálunk hatni a harcoló felekre.
Annyira régi ez a műfaj egyébként, hogy a napóleoni csapatoknak is van magyar nyelvű szórólapja, én láttam ilyet, biztos a te szemed elé is oda került.
Igen, igen. Sőt, hát itt a 48-as forradalom kezdve rengeteg ilyen hadtörténeti gyűjteményen rendelkezés, akár a hadtudományi múzeumnak is el lehet menni az ilyen kiállításaira. Viszont itt tényleg, amit az imént említették, kedves Kornél, az volt, hogy milyen a nyelvezete. Mert hogyan lehet lebukni? Úgyhogy kiderül az, hogy teljesen én magyar állampolgárnak adom ki magamat, magyar kollégáknak, magyar polgároknak akarok üzenetet adni, és teljesen helytelen magyarsággal közlöm ezt a dolgot. És hát a nemzetközi hadszintéren ebből van nem kevés probléma, de nem csak a röpiratok szintjén, a rádióadások, televízióadások, egyéb közlések.
De akkor a mesterséges intelligencia az értünk dolgozik ebben a tekintetben, mert a fordítások biztos. Ha más nem is, azok egyre jobbak lesznek.
Egész biztos, hogy a mesterséges intelligenciának szerepe van mindenben, ami kommunikáció, most és a közeljövőben, tehát ezen nem lehet szemet hunyni. kérdés az, hogy tényleg mennyire megbízható, valid és érvényes. Mert a mesterséges intelligencia mögött is emberek állnak, akik azt programozzák, és hogyha én nagyon dezinformálni szeretném az ellenséges népeket, kultúrákat, akkor úgy tanítom be azt a mesterséges intelligenciát, hogy ha más nem, akkor valamilyen kis titkos jellel, magánhangzó kezdéssel akár jelölje, hogy ez most kamuforrásból érkezett, vagy az én forrásomból, vagy nem az én
kacsintós emojival. Most nagyot ugrottunk a mesterséges intelligenciára, de azért olvastam nálad, amikor ebben a témában értekeztél, meg ez a remek könyved is van belőle, hogy azért minden technológia váltásnak megvolt a maga hatása, rádió, televízió, gondolom akár a távirat is, tehát hogy mindegyik meghozta a maga új hullámát.
Új hullámát és újabb kihívásokat jelentett folyamatosan a lélektani hadviselést alkalmazni szerető felekbe. A lélektani hadviselés tágabb összefüggésben az információs műveletek, információs hadviselés világával is összefüggésben lehet, aminek pedig az az alapja, hogyha a katonai döntéshozók helyes, reális információt kapnak, akkor helyes, reális döntéseket tudnak hozni. De ha az az információ, amiből indulnak, nem helyes, nem reális, lásd a disznóiből válságot a Kennedy kormányzat idején, vagy Adolf Hitleréknek néhány durva mellényúlását, mert félreinformálták, nem merték elmondani neki, hogy mi újság van a Szovjetunióban, és hogyan kellene a csapatokat felkészíteni, van értelme háborúnak. Szóval, hogyha nem jó információkat kap valaki, akkor nem jó döntéseket fog hozni. És ahogy a technológia terjedt, megjelent a szóbeliség, megjelent az írásbeliség, megjelent a rádiótávírás, szikratávírás, rádió távközlés, televízió, stb. Ezt az imént már elmondtunk, hát úgy jöttek a kihívások. Már nem lehet olyan könnyen megcsinálni azt a trükköt, amit 1916-ban a Skagerraki ütközetben megcsináltak a britek. Olyan 60 millió fontot kerestek egyetlen, hát nem egyetlen, vagy 2-3 információ segítségével. Képzeljünk el egy angol és német flotta közötti első világháborús csatát, egy olyan korban, amikor nem közvetíti élőben a média az eseményeket, és szikra távíró a csúcs technológia a távközlés terén. Az történik ebbe az esetben, hogy döntetlen lett a meccs. A kérdés az, hogy a britek, a különben nem teljesen ellenséges amerikai partnernek, mit üzenjenek innentől kezdve. Hát adódik az első lehetőség, hogy elmondjuk, hogy kedves kollégák, döntetlen lett a meccs, de ezzel nem fogunk keresni 60 millió fontot. Hogyan lehetne keresni ezzel egy kis pénzt? Hát mondhatjuk azt esetleg a partnereknek, hogy hát a brit hajóhad oda veszett, a németek levertek bennünket. Ennek milyen hatása volt Amerikában, mert ezt tényleg megüzenték. Pillanatok alatt a tőzsde borult, és mindenki szabadulni akart a brit részvényektől. Mit csináltak kint a brit ügynökök? Negyedáron felvásárolták a brit részvényeket abban a pillanatban, és ahogy ezt visszajelentették, a britek helyesbítették, hogy elnézést éves volt az előző hír, a brit csapatok nyertek, és a német hajóhad semmisült meg. Mi lett ennek a hatása? Mindenki szabadul a német részvényektől, és mindenki szeretné az angol részvényeket visszavásárolni. Hát egy picivel drágában sikerül, mint ahogy ezt eladták. Summa-summarum harmadjára elmondták, hogy bocsánat, téves információ volt, hát döntetlen lett, de eközben akkora pénzek forogtak, hogy egész jó üzletet lehetett kötni, és ez csak az információ. Nem akarok 50 éven belül dolgokról beszélni, de hogyha nyitott szemmel voltunk, itt 2025-ben láthattunk már csodákat, hogy üzleti információknak milyen hatás van a világgazdaságra.
Ez a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Mező Ferenc pszichológussal, lélektani hadviselésről beszélgetünk, és azonnal jövünk vissza.